Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt, a Budafoki Református templomban, otthon követőket és azokat, akik felvételről hallgatják Isten tiszteletünket, az apostol szavaival, békesség Istentől, ami atyánktól és jától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, fennálló énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 32. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Testvéreim, hajtsuk meg most fejünk, esedjünk el a mi szívünkben, és álljunk oda alázatos szívvel, ami Urunk színe elé. Mennyei Atyánk, drága Istenünk, megvalljuk előtted a mi bűneinket, megvalljuk előtted, hogy itt állunk nagyon gyakran félelemmel, rettegéssel, nyugtalansággal a mi szívünkben. Megvalljuk előtted, hogy a mi nyugalmunkból, békességünkből képes szinte bármi kizökkenteni. És amikor ilyen helyzetben vagyunk, mint ahol most vagy országunk, kontinensünk, és talán az egész világ, akkor különösen is elhatalmasodik rajtunk a félelem, és érezzük, hogy milyen törékeny, milyen esendő, milyen múlandó a mi kis emberi életünk. Senki nem tud segíteni rajtunk, hogy ezt az érzést, ezt a lelki állapotot valahogy elvegye tőlünk, ha csak te nem segítesz rajtunk. Így könyörgünk hozzád, hogy add a te végtelen békességedet. Add, hogy a félelem és a rettegés helyét átvegye a szívünkben a nyugalom, a hála és az öröm érzése. Mert hisszük és valljuk, hogy te képes vagy erre, csak te vagy képes erre, hogy kiragadj minket a mi földi életünk perspektívájából, abból, amely egyirányú utcaként vezet bennünket életünk végéhez, a halálhoz. Csak te vagy képes arra, hogy felül emelj bennünket mindezen, hogy az életünk az örök élet csodálatos távlatába legyen helyezve. Ezért könyörgünk, hogy add nekünk ezt a kegyelmet, add, hogy a szívünk átformálódjon, hogy ez a mai Isten tisztelet lehetőség legyen erre, hogy veled találkozva a félelem, a rettegés helyét, a bátorság és a remény vegye át a szívünkben. Így imádkozunk együtt a Zsoltárossal, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kerincs tözém, szívet teremts bennem, és az erős lesz meg bennem. Miután megünket halljuk Istenünk szavát, amelyet hirdetek ti néktek, mint az ő elhívott, bár méltatlan szolgája, ezt mondja a mi Urunk Pál apostol efezusi gyülekezethez írott levelében, lemből van üdvösségetek, és őletek van, Isten ajándék, senki se dicsekedjék. Úgy legyen. Amen. Foglaljuk el most helyünket, és énekeljük a keresztelőre készülve 329. énekünknek a második verszakát.
Amen.
Kedves testvérek, a feltámadt Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, parancsot adott az ő tanítványainak, amelyet Máté evangélium 28. fejezetéből olvasok most. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a keresztelő mindig ünnep, és nem csak annak a konkrét családnak, aki éppen gyermeke életében ezt a nagyszerű pillanatot ünnepli, hanem ünnep a gyülekezetnek is, aki tanúja lehet, aki részvevője lehet ennek a csodálatos pillanatnak, és ezért is ragaszkodik, hogy Isten tisztelet keretén belül történjen a keresztelő. Azért, mert ilyenkor arra emlékezünk, adunk mindannyian, akik látjuk, átéljük, akikhez közel jön ez a történet, hogy milyen nagy is az Isten szeretete az ember iránt. És ez a gondolat, remélem, hogy ezekben az időkben, ezekben a hetekben különösen is meg a mai gondolkodásunk számára, hogy átéljük azt, hogy Isten rendkívüli szeretete hogyan is jelenik meg az ember életében. Hiszen az a csodálatos a keresztelőben, hogy egy olyan gyermek, egy olyan ember van a középpontjában, aki ő maga nem is érti azt, hogy mi is történik vele. Majd talán egyszer megérti, és reméljük, hogy fel is fogja fogni, de most még nem érti meg. Hogy egy képpel éljek, és elnézést kérek a családtól, hogyha ez a kép ez túl személyes lesz, vagy nem tudom, egy buszutatáshoz lehetne hasonlítani a keresztény embernek az életét. Bizonyos értelemben mindannyian ott ülünk ezen a buszon. Ott ülünk és haladunk, halad együtt velünk egy nagy közösségben ez az út, és az az érdekes, hogy nem tudom, hogy kiszabuszon mellette utazókat, különösen fiatalokat érdemes nézni, ahogy körbe-körbe néznek, amikor megáll a busz egy-egy megállónál, és nézik, hogy ki az, aki felszáll. A blitzelők lelki állapotát érdemes ilyenkor megnézni. Nem tudom, hogy állásból látszik-e, hogy ki az, aki blitzel, ki az, aki szorongva tekint arra, hogy nehogy egy BKK egyenruhás férfi vagy hölgy szálljon fel. Nagyon érdekes látni ezt a szorongást és félelmet. Persze vannak olyanok, akik már régebb óta blitzelgetnek a buszokon, és ezért nem élik át különösebben mélyen ezt az érzést, de attól félnek ezek az emberek, hogy ellenőreznek, aki leszállítja őket és megbüntetheti őket. És valahogy most ettől a gyermetek képtől egy pillanatra elrugaszkodunk, mi is így vagyunk a saját életünkben. Ott ülünk azon a buszon, utazunk, és folyamatosan rettegünk nagy-nagy életkrízisektől, amelyektől legbelül mind szeretteink elvesztésétől, hosszú, fájdalmas betegségektől, nagy kudarcoktól, az értéktelenség érzésétől. Pedig ezek közül többel is találkoznunk kell, és találkozni fogunk biztosan életünk során. Ott ülünk, és tudjuk, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni. A kérdés az, hogy milyen lélekkel fogunk a szemébe nézni ezeknek a kríziseknek. És most, ahogy egész országunk benne van, vagy halad e felé a krízis, nagy kérdés az, hogy bassal, félelemmel a szívünkben vagyunk jelen, vagy pedig valami mást érzünk. Mert kedves testvérek, az életünk távolsági járatán csakis egy érvényes meg a szorongást. Egészen más lép az ellenőrrel való találkozásra, akinek a kezében ott van ez az érvenetjegy, mint az, aki tudja, hogy csak valami csodás szöveggel tudja esetleg kivágni magát a nehéz helyzetből. És a keresztség erről szól, hogy Isten elkészíti számunkra ezt a lehetőséget, azt a védőhálót, amely bennünket bármilyen magasról is esünk le, biztosan megtart, biztosan életben tart. Azt a menetjegyet, amit feltartva bármilyen kínos, nehéz jegyellenőrzést is nyugodt szívvel élhetünk át. És a mai nap erről szól, hogy ez a gyönyörű kislány a kezébe kapja ezt a menetjegyet. És nektek, kedves szülő, feladatotok, hogy úgy neveljétek fel őt, úgy segítsétek őt ezen az úton, hogy amikor felnő, amikor eljönnek az életében azok a krízisek, amelyek tudjuk, hogy elfognak ő életében is, akkor tudja azt, hogy ott van az ő táskájának a mélyén ez a menetjegy, tudja azt, hogy neki nem kell szorongva és félnie, szorongva, félve várnia ezeket a nehéz pillanatokat, amikor találkozik ezekkel a krízisekkel. Az a feladatotok, hogy ne felejtse el azt, hogy ott van nála az a menetjegy. Ugyanis a keresztséget azt érvényesíteni és hatályosítani kell csak úgy, mint egy ilyen buszjegyet kiukasztunk, vagy ma már lebélyegzünk. Önmagában csak úgy, mint egy kinek buszjegy, csak fél megoldás. Olyan, mint egy szék, aminek csak két lába van, önmagában nem érvényes. Azért fontos, hogy ti magatok is ebbe a történetbe beleálljatok, felelősségeteket, szülői felelősségeteket teljesen betöltsétek, és úgy neveljétek őt, hogy amikor felnő, akkor majd érvényesítse mindazt, aminek itt ma szemtanúi leszünk, hogy Isten szeretete ne legyen hiába való az ő életén, hogy ez a mai történet ott teljesedhessen be, amikor ő majd konfirmál és válaszol mindarra, amit Isten ma az ő szívére és a mi szívünkre helyez, hogy az ő szeretete hatalmasabb minden bennünket érő krízisnél, bennünket érő félelemnél, és legyőzhetjük az ő kezét fogva mindazt, ami bennünket fenyeget. Ezt kívánom tehát nektek, kedves szülők, keresztszülők, és neked, kedves Bogi, hogy úgy nőj fel, úgy élj, hogy tudd, hogy az a bizonyos buszjárat, amin ott ülünk mindannyian, az a mennyei hazafelé tart, és téged onnan senki le nem szállíthat, mert számodra Isten érvényes menetjegyet készített el, amely egészen az örök hazába való érkezésig kitart. Úgy legyen. Ámen. Kedves testvérek, most kérem, hogy álljunk fel, és úgy legyünk tanúi a szülők, keresztszülők fogadalom tételének, akiket kérek, hogy a gyermekkel együtt ide az úrasztala elé álljatok ki. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek fel. Feleljetek tehát jól hallható szóval, őszinte tiszta szívvel a következő két kérdésre. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Kérdezem továbbá tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, azért fogunk imádkozni, hogy ő adjon nektek erőt, hitet és kitartást mindennek megtartásához. Erről a mi keresztjén hitünkről tegyünk vallást most közösen a gyülekezettel együtt, mondjuk el minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon támadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, adását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk ezért a gyermekért. Köszönjük azt, hogy te nem szűnsz meg életet adni ebben a világban, és hogy újra és újra emberi generációk követhetik egymást. Köszönjük azt, hogy ez a gyermek egy ilyen szerető családba születhetett, ahol várták őt, ahol örülnek neki, ahol szeretettel, gondoskodással veszik őt körbe. Köszönjük az ő szüleit, keresztszüleit, tágabb családját. És Atyánk, azért imádkozunk most, hogy te adj nekik erőt, hitet, kitartást felnevelni ezt a gyermeket, add, hogy tudjanak jó példa lenni az ő életében. Élet nagy kérdéseit fel fogja tenni, akkor hiteles és őszinte válaszokat adjanak majd neki. És legfőképpen azért imádkozunk, Atyánk, hogy az ő szívében élángját is, és hogy felnőtt korában is lássa, higgye azt, hogy te fogod az ő kezét, hogy amikor eljönnek életének nehéz pillanatai, akkor tudja, hogy ő biztos helyen van, hogy ő nem eshet mélyebbre, mint a te kezedbe, a te tenyeredbe. és ebben a biztos, boldog tudatban tudja leélni az ő életét. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A kegyelemnek gazdag Istene cselekedje, hogy az a gyermek növekedjen, fejlődjön testben és lélekben, hitben gazdagodjon, hogy lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, és az ő mennyei atyának dicsőségére. Amen. Kérlek téged, hogy most titeket, hogy most forduljatok meg, és a gyülekezet pedig az ő áldó énekét énekelje a család számára, 134. Zsoltárunk 3. versszakát. Foglaljuk el most helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket közös énekléssel, 338. énekünk, mind a 4 versszakát énekeljük.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, dól hozzánk a 20. Zsoltárból, annak első versétől az utolsó verséig olvasom, az igét figyelmes szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Dávid Zsoltára. Uram, utánad sóvárog a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg. És a szégyenüljön meg, akik azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult. Enyhítsd szívem szorongást, helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Amen. Most pedig imádkozzunk, testvéreim. Mennyei Atyánk, szorult helyzetünkből szólítunk meg most téged. Olyan gyakran érezzük azt, hogy szavainkat, imádságainkat csak magunknak mondjuk, hogy visszaesnek az ég felé küldött szavak, hogy nem hallgatja meg senki. Pedig tudjuk, Atyánk, hogy te figyelsz ránk. Kérünk téged, hogy ezen a mai napon, Isten tiszteletünk óráján erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat benned, Teremtő Urunk, abban, hogy te meghallgatsz minket, hogy te figyelsz ránk. Ilyen szorongatott, magányos, nyomorult helyzetben is legyünk most éppen. Hiszen te, Atyánk, ismersz bennünket jobban, mint mi saját magunkat. Tudod, hogy az emberi élet mindezzel együtt jár. És habár mi szeretnénk elkerülni, szeretnénk letagadni, önmagunkat is becsapva, te nagyon jól tudod, hogy mi az, ami vár ránk. És mindebben nyújtod a te segítő kezedet, adod azt a minden értelmet, meghaladó békességet, amelyre most olyan nagy szükségünk van. Így kérünk téged, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket, add, hogy békével a szívünkben tudjuk folytatni a közvetlenül előttünk álló napokat. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és készüljünk ének szóval az ige hirdetésére. A 172. énekünket énekeljük.
Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, és az ő segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek. A már előbb hallott hosszabb igeszakaszból, a 25. Zsoltárból, a 15. verstől a 18. versig. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapból. Fordulj felém, és ülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves test, gyülekezet, egy nagyon furcsa és talán kellemetlen kettősség jellemzi ezt a mai napot. Egyrészt ott van szívünk felett a kokárda, a szabadságot ünnepeljük március 15-én. Ez a nap az őszinte, tiszta szabadság vágyról, a szabadság fontosságáról, az önzetlen önfeláldozásról és a szabadságért való küzdelemről szól. Másrészt pedig, hogy pont ezekben a napokban éljük át a saját személyes szabadságunk korlátozását. Már csak ha a templomra nézünk, a külön padsorokban való ülés, sőt talán az otthoni ige hallgatás, mind-mind olyan korlátoknak tűnnek, amelyek talán beszorítanak bennünket. És ki tudja, talán csak a kezdete mindez annak a korlátozott életnek, amely ránk vár a következő hetekben. És érezzük azt, tudjuk jól, egyébként is, nem csak ma, nem csak most, nem csak ezekben a napokban, hogy életünk egyik legnagyobb feszültsége, kérdése a szabadság kérdése. Nem véletlen, hogy a nagy politikai mozgalmak közül több is a felvilágosodás óta a szabadságot tűzte zászlajára, és az sem véletlen, hogy a legtöbb esetben még nyomorultabb rabság következett a politikai mozgalmak életünkre. Mi saját egyéni életünkben is érezzük, hogy a szabadságnak milyen fontos szerepe van. Talán úgy lehetne meghatározni, hogy a szabadság a mozgás, a lépés, a döntés lehetősége. A legtöbben azt mondanák, hogy akkor vagyok szabad, amikor választhatok. Amikor nem csak egy út áll előttem, hanem legalább kettő, akkor érzem magam igazán szabadnak. De a szabadság nem valami objektív dolog, nem lehet pusztán jogszabályokkal, törvényekkel és intézményekkel körbebástyázni, mert a Szentírás szerint a szabadság a szív dolga, a szív ügye. És jól tudjuk, hogy szabad maradhat az ember a legnagyobb diktatúrákban is. A börtön mélyén is szabadon énekelhet az apostol, ahogyan ezt Pál apostol életéből ismerjük, és jól tudjuk azt, hogy rabként élhetünk a legliberálisabb, legszabadabb közösségben is, ha nem szabad igazán a szívem. És az a nagy kérdés ezen a mai napon, testvérek, ami számunkra, akik otthon ülünk, vagy itt a templomban, hogy miből is áll igazából a szív szabadsága. Hogyan lehetünk szabadok akkor, amikor sok minden minket akar korlátozni, és el akarja venni a szabadságunkat. Kezdjük a negatív oldallal is, hogy milyen, amikor az ember szíve rabbá válik. Ugye itt ez a néhány igevers, amit kiemeltem a 25. Zsoltárból, amelyet itt mellettem a falon is lehet olvasni, hát elég kemény kifejezésekkel illeti ezt az állapot. Ugye, hogy ez az állapot olyan, mint amikor az ember lába csapdába, akkor szorongunk, amikor magányosak vagyunk, amikor nyomorúságot élünk át, amikor gyötrődünk a mi lelkünkben, és ezekből óhajtunk szívünk mélyéről fakadóan szabadítást. Egyesével is végig lehetne menni ezeken a fogalmakon, és szépen hosszan el lehetne mélyedni, hogy mit is jelentenek, mikor éljük át őket, de azt hiszem, hogy valamilyen szinten mindegyik ismert, átélt élethelyzet a számunkra, mind a szorongás, a magány, a nyomorúság és a gyötrődés, és azt hiszem, hogy ezekben a napokban többen közülünk átéljük mindezt. Megrázó élményem volt az elmúlt napokban, amikor egy hívő ismerősöm szemében fedeztem fel azt a korábban nem látott félelmet, amit nem ismertem még az ő tekintetében, amikor beszélt arról, hogy most éppen milyen helyzetben vagyunk. Másokról tudom jól, hogy nem is alszanak ezekben a napokban, olyan módon érzik ezt a szorongást, ezt a nyomorúságot, ami szinte rá is még az éjszakai álmukat is elveszi tőlük. És ott van sokunkban a szorongás és a félelem, mert azt érezzük, hogy valami nálunk nagyobb, személytelen, megfoghatatlan és bizonyos értelemben kiszámíthatatlan és irracionális dologgal állunk szemben, amiről csak egyet tudunk biztosan, hogy ellenséges velünk szemben. Nem csoda, hogyha sokan szoronganak, félnek, és az általunk is nagyon támogatott és helyeselt óvintézkedések miatt talán most éppen magányosnak is érzik magukat. Sőt, egyedül érezhetik magukat pusztán azért is, mert keresztény körökben nem dívik félni. Szinte furcsán, perverz módon versenyt csinálunk magunk között ilyenkor abból, hogy milyen jól tudjuk bizonygatni azt, hogy nem is félünk. Hogy ki a bátrabb, vagy ki az, aki legalábbis bátrabbnak tűnik. Ki az, aki elmer menni még ilyenkor is egy nagy, 500 főnél is nagyobb közösségi rendezvényre. Az elmúlt nap még abból is egyfajta furcsa verseny alakult ki, hogy ki az, aki ilyenkor is még mer nagy kehelyből úrvacsorázni. Bája, ugye a kehely mérete. Egyesek szerint kicsi kehely, kis hit, nagy kehely, nagy hit, bátraké a szerencse. Bátrak, bátornak kell lenni. És hát persze a félelmet ilyenkor, amikor ez vesz körbe bennünket, nem merjük kirakni a kirakatba. Szégyeljük azt, hogy félünk, hogy ott van bennünk a félelem, pedig ott van mindannyiunkban. Ha nem most, nem ebben az élethelyzetben, biztos vagyok benne, hogy átéltük, átéljük és át fogjuk élni azt az érzést, amikor valami olyan személytelen erő nyomorgat bennünket, ami felett nem tudunk úrrá lenni. Ott van azokban is, akik nem mutatják ki. Ott van azokban is, akik mindenféle elméleteket gyártanak, vagy csak fogyasztják ezeket, azért, hogy valahogy megmagyarázhatóvá tegyék azt, ami megmagyarázhatatlannak tűnik. Akik érteni akarják azt, amit nem tudunk megérteni, akik arcot akarnak adni annak az ellenségnek, akinek nincsen arca. Akik egész egyszerűen kezelhetővé akarják tenni azt, ami kezelhetetlennek tűnik. És mégis ott vagyunk életünk csapdahelyzeteiben, a szorongást keltő rabságokban, legyenek azok karanténban végződő vírusveszélyek, vagy csak személyes krízisek, a munkanélküliség nehéz hónapjai, hetei, kapcsolati válságok, válás, a halál és a gyász időszakai, betegség és depresszió, mindezek úgy törnek ránk és úgy vonnak be minket, mint valamiféle fekete felleg, amely ránk ereszkedik, és nem látunk ki belőle, nem látjuk a fényt többé, csak a súlyát érezzük, a romboló hatását, ahogy átjár bennünket, ahogy belélegezzük ezt a sötét, fekete felleget, és belülről roncsol bennünket. Ez a személytelen, alaktalan félelem és szorongás. Nem is csoda, hogyha minden módon oldani akarjuk ezt a feszültséget, amiben benne vagyunk. Nagyon sokan ilyenkor felelősöket kezdünk el keresni. Felelősöket keresünk, mert valaki biztos tehet arról, hogy ide jutottunk, valaki biztosan elindította a dominó effektust, kell lennie életünk minden területén, nem csak most ezekben a napokban egy zéró páciensnek, aki felel a minket elpusztító vírus, betegség, szorongás, félelem megjelenéséért. Mert tudjuk jól, hogy elviselhetőbbnek tűnik a fájdalom, a veszteség, ha okolhatunk érte valakit. Valahogy még a rabság is értelmezhetővé válik, ha tudjuk, hogy ki az, akinek a kezében ott van a mi cellánk kulcsa. Ezt látjuk ma is, akivel csak találkoztam az elmúlt héten, mindenkinek volt egy elmélete, egy története arról, hogy miért is, kinek is áll az érdekében, ki követte el, hogy hogyan kerültünk ide. Valahogy próbáljuk értelmezni a helyzetet, és jól tudjuk, 170 évvel ezelőtt is a levert szabadságharc másnapján elkezdődött a keresés. Tudjuk jól, hogy a szabadságharc legnagyobb hadvezére rosszul jött ki ebből a történetből, ő áruló, ő felelős lett, és aki pedig benne látta a bukás egyetlen megszemélyesített okát, most neki szobrai állnak minden magyar városban. Mindig ez megy, a bukás, a félelem, a szorongás nehéz pillanataiban keres. De az a nagy kérdés, hogy vajon mindig van-e felelős? Egyáltalán van-e értelme megkeresni a felelősöket? Kedves testvérek, a Biblia egészen messzire megy a mi félelmeink, szorongásaink történetében. Valójában a Szentírás éppenséggel ezt a történetet meséli el, hogy hogyan került a világba ez a félelem, ez a szorongás, hogyan lettünk rabbá mindannyian, Istennek mi a terve ezzel a rabsággal kapcsolatosan, és hogyan szabadulhatunk meg mindebből mi emberek. A Biblia egészen egyszerűen bűnnek hívja ezt az állapotot. És el is mondja a születését, ott lehetünk a betegség, a vírus, a bűn kialakulásán, odaállhatunk az első beteg mellé, és közvetlen közelről nézhetjük végig a történetet. És igen, látszólag még a felelős is megvan. Sokan kérdezik tőlem lelkésztől, hogy miért kell nekünk szenvedni, ha egyszer tudjuk jól, hogy Ádám és Éva a felelősök. Ők tették ezt, és mégis mi jártunk pórul miattuk. Megvan a nevük is, ott a személy leírásuk, az első és a férfi, első férfi és az első nő. De az az érdekes, hogy a Biblia úgy írja le ezeket a történeteket, az első, a betegség első jeleiről szóló történeteket, hogy teljesen zavarba ejt bennünket, mert valójában értelmezhetetlenek a mai szemnek. Nem értjük, és ezért gyakran félredobjuk, azt mondjuk, hogy régi mesék, pedig pont ez a legfőbb üzenete a Biblia első, a betegség megjelenéséről szóló történeteinek, hogy a bűn csapdája, a bűn vírusa, amely tönkretesz meg, rabságba dönt minket, olyan érthetetlen, olyan ok nélküli anomália, ami mint egy törött csavar a gépezetben minden tönkretesz. És ahogyan a Biblia nagy története a bűnről beszél, ugyanígy a mi életünk nagy nyomora és betegségei, mostani világjárvány és mindaz, ami csak életünk szabadságát, teljességét tönkretesz, értelmezhető, csak egyetve. Ádám és Éva története csak akkor érthető, ha tudom, hogy én magam személyesen is ott vagyok. A Biblia arra akar minket megtanítani, hogy többé ne okokat és felelősöket keressünk, mert nem ezt akarja felfedni nekünk, hanem csak azt akarja elmondani, hogy mi történik. Mert ez a történet a mi történetünk, ez a mi valóságunk, a mi életünk, a mi világunk, ebben élünk, és ezek vagyunk mi magunk is. És itt érkezünk meg a zsoltáros élethelyzetéhez. Amikor ezt egy pillanatra közelengedtük magunkhoz, akkor már értjük, hogy miért sóhajt fel a zsoltáros a csapda mélyéről, a szorongóból, mert ott ő magára ismert van bajban. Már nincs kívül ott, senkit sem okolhatunk, mert mi jöttünk ide, és a minket meghatározó tény, hogy ott vagyunk. Ott vagyunk a csapdában, és teljesen mindegy már, hogy ki a felelős, a lényeg, hogy ránk csukódva vagyunk zárva, ott vagyunk a mélyben, és pontos, amely talán a lelkünk mélyén motoszkál nekünk, szabadíthat meg minket, lesz ez a szabadság. Pedig két fontos mozzanata van, az első az, hogy belátom, mekkora a baj, és meglátom, hogy a csapda nem rám kívül van, hanem bennem van, szívem mélyén. Nem csoda, hogy a zsoltáros, amikor a mélységből felkiált, ahová ellensége, sors vagy bármi más letaszít, nem tudja, hogy kicsoda, akkor Isten előtt már sökete, hanem, és ez az igazán megrázó, ige szakaszunk végén végül sajneivel foglalkozik, a saját bűnei bocsánatát kéri és kegyelemért könyörög Istenhez. Nem az a kérdés, hogy most mit kell átélnünk, legyen az bár jelentéktelen változás, hogy például templom helyett csak az interneten keresztül követ, vagy legyen mélyebb változás, bármilyen komolyabb krízist az életünkben, nem ez a kérdés, hogy mit élünk át, hanem hogy a szívünk van minden. A lényeg lesz, hogy rendezve van-e az életünk alapja, a minket életre hívó és magához ennel a viszonyunk rendben van, pedig nincs. Ha nincs rendben, akkor az életünk, akár a vírus idején, akár a karantpresszió és a magány nyomorultat lesz. Viszont ha meglátjuk ezt a belső szívbéli rabságot, ha először ezt ismerjük fel, és akkor többé ső körülmények nem lesznek képesek rabságni. Így lesz lehetséges az, hogy itt ebben a gyülekezetben is láthatjuk a belső lelki szabadságnak a gyeldáit. Ismerek olyan gyülekezeti tagot, aki olyan egyedül van, mint az ujjam. Nincs senkie, nincsenek rokonai, idős özvegy, és mégis számos ismerőse, szomszédja, barok számára áldássá tud lenni. Ahelyett, hogy besamanyodva csak magára figyelne, és okelősöket keresne azért, hogy olyan lett az élete, amilyet mi nem kívánunk magunknak, ő mégis belső szabadsággal éli meg ezt a helyzetet, és képes áldássá válni másoknak. És ugyancsak több fiatallal is találkozok, akik nem törődnek az ő környezetük véleményével, büszkén élnek a keresztény értékek szerint, mert belül a szívükben válnak szabaddá, és többé nem érzik a közösség egyébként nagyon is nyomasztó hatását, ami gyakran őket körbeveszi. Ez a szabadság azonban mindig a bűnbánaton keresztül érhető el és élhető át. Ez a bűnbánat azoknak a saját, nagyon mélyen a saját, tudják, hogy nem tudnak belőle szabadulni saját maguk, és nem is akarnak többé felelősöket és okokat keresni, hanem Istenhez fordulnak szabadulásért. És ez az a bűnbánat, amiről azt mondja Luther Márton, hogy a keresztény ember egész élete el kell, hogy szóljon. Erről beszél a bőti időszak különösen is, amiben most megérkeztünk. Furcsa, érdekes bőti időszak előtt állunk. A nagy kérdés az, hogy túllátunk-e itt is a bőjt formalitásán. Bizonyos értelemben ugye nekünk is le kell mondanunk számos dologról, és elképzelhető, hogy nagyon nehéz korlátokat is meg kell szoknunk, de ennél többről beszél mindig a bőjt, a keresztény bőjt, életünk csapda helyzetének elismeréséről, a bűneink megvallásáról is, arról, hogy Isten kegyelméhez folyamodunk, és így tudunk készülni a feltámadás ünnepére és a húsvétra. A adulás másik fontos mozzanata a magunkban az önvizsgálat mellett, az az Istenre figyelés. Olyan érdekes ez a fél mondat, amivel elkezdi a Zsoltáros ezt a szakaszt, ezt mondja, szemem állandóan az Úrra néz. Azért, mert ő az, aki megszabadíthat. És ezek a napok és hetek sok mindenre rákérdeznek a mi életünkben is, és a próbák időszaka mindig arról felteszik a kérdést, mi az, ami igazodra, mi az, amire figyelsz, mi az, amit fontosnak tartasz, amit akkor is, hogyha beszorítanak a sarokba, magadhoz ölelsz, és nem engeded, hogy kivegyenek a kezedből, mi az, amiben végső soron az életed mélypontjain reményket. Talán ilyen szempontból örülhetünk is ennek a vizsgának, mert önismeretre tehetünk szert. És pont az az izgalmas a próbatételben, hogy ilyenkor mindig lelepleződnek dolgok az életünkben. Vajon tényleg az Ist figyelünk akkor is, amikor más ezt nem látja? Amikor templomba járunk, akkor csak úgy teszünk, mintha, de valójában a szívünket és életünket nem tárjuk fel előtte. Apró és pici próbatétel lesz, hogy most sokaknak úgy kell az Isten tiszteleteken részt venni, hogy otthon egyedül kell kialakítani ennek a lehetőségét. Vajon tényleg akkor is vállaljuk ezeket a minket körbevevő lehetőségeket, amikor mások nem látják? Az a nagy kérdés, testvérek, hogy mire koncentrálunk és mire figyelünk. Azt állítja a Zsoltáros, hogy csak akkor szabadulhatunk ki a csapdákból, a körülményeinket csak akkor tudjuk uralni és azoktól szabaddá válni, ha szemünk állandóan az Úrra néz, ha valahol egy külső perspektívába helyezzük az életünket. Lehet, hogy körülöttünk azt érezzük, hogy egyre jobban szorítanak minket. Szorít az idő, szorítanak a külső körülmények, és azt érezzük, hogy sarokba vagyunk szorítva. És ebben a pillanatban arra hív minket a Zsoltáros, hogy lehet, hogy semerre nem tudunk már mozdulni, de felfelé még mindig nyitva van a lehetőség. Nyitva van a lehetőség, mert Isten felé az utat nem tudja elvágni senki sem. Isten felé mindig odafordulhatunk. Ezt az utat csak mi tudjuk magunknak elzárni. Az a felelősségünk, az a kérdés a számunkra, hogy ezen a időszakban valóban igazán keressük-e Isten közelségét. Tényleg ráfigyelünk-e, vagy csak mellé nézünk. Oda fordítjuk a fejünket, de nem merünk az ő szemében. Olyan gyakran tesszük. Héten arra buzdít minket Isten igéje, hogy az igazi szabadságnak ezt a csodálatos lehetőségét. Elfelejtjük, elfordítjuk a fejünket, a minket megnyomorító. A reménytelenségből felszabadulva, felemelve a fejünket, Istenre nézünk. Oda figyelünk rá, állandóan ráfigyelünk. Egyfajta szent együgyűségről van itt a szó nemes értelmében szó, arról, hogy a kereszténynek együgye van, mindig Istenre figyel. És amikor ma kimegyünk a templomból, én azt javaslom, hogy mielőtt felnézünk, és egy fohásszal Istenhez fordulunk, nézzünk le arra a kis kőre, ami ott van a templomunk kijáratánál, ahol van egy fél mondat, ami Luther Márton szájából származik, és jól leírja ennek a keresztnek az Istenre fókuszálását. Ez szerepel itt rajta, egyedül a kereszt, ez a mi teológiánk. Ez az egyedül, ez a kizárólag Istenre és Krisztusra figyelés, ez a mi hitünk lényege. Csak a kereszt, csak az, amit ő tesz, arra figyelek, és többé nem engedek ehhez semmit hozzátenni, ettől elvenni, mert ráültem oda, ahol vagyok, nem felelősöket esekat hibáztatok az életem nyomoráért, hanem arra figyelek, aki egyedül megszabadíthat engem. Testvéreim, ragadjuk meg ezt a lehetőséget, mert ha bár úgy érezzük, hogy nem vagyunk szabadok, ezt a csodálatos, egyetlen és kizárólagos lehetőséget még ma is kínálja nekünk, amíg csak élünk, a mi Istenünk, ragadjuk meg, fogjuk meg, tegyük a sajátunké, és így szabad meg igazán Isten szerint. Úgy legyen. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 298. énekünk első verszakát.
Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hozzád fordulunk, és tőled kérünk szabadítást. Te látod és ismered a mi életünket, tudod jól, hogy mi minden nyomorít meg, hányszor szorongunk, félünk és rettegünk olyan körülményektől, rajtunk kívülről, emberektől, mások véleményétől, vagy éppen egy betegségtől, hogy az életünk néha úgy tűnik, mintha csak egyik félelemből, egyik szorongásból a másik szorongásig tartó rövid, pici út lenne. Atyánk, le akarjuk tenni mindezt, szeretnénk valóban szabadokká válni, hozzád fordulunk, hozzád száll az imádságunk, és kérünk téged, hogy segíts bennünket igazán fókuszálni, igazán a lényegre rád figyelni, attól, hogy többé ne keressünk felelősöket, ne tüneti kezeléssel próbáljuk életünk nagy kérdéseit megoldani, hanem igazán őszinte szívvel álljunk eléd, és belássuk azt, hogy az életünk legnagyobb problémája az, hogy tőled elszakadtunk, hogy nem bízunk igazán benned, hogy engedjük, hogy a körülmények határozzanak meg minket, és nem pedig te, aki ura vagy minden bennünket befolyásolni akaró körülménynek. Így kérünk téged, hogy hadd tudjuk felemelni a fejünket, hadd tudjunk rád nézni, hadd tudjuk a kezedből elfogadni azt a végtelen szabadságot, hogy immár csak is benned kell bíznunk, és csak is benned bízhatunk. Így könyörgünk mindazokért, akik most otthon vannak, akik félnek és rettegnek ebben a vírus helyzetben, kérünk, hogy bátorítsd őket. Könyörgünk azokért, akik szerte a világban és itt, a mi hazánkban is betegséggel, betegként vagy éppen gyógyítani próbálják mások betegségét. Könyörgünk az orvosokért, ápolókért. Könyörgünk a kutatókért, akik a betegség ellenszerét keresik. Kérünk téged, hogy légy ott mindannyiukkal. Köszönjük kríziseit átélőket. Könyörgünk a depressziósakért és magányosakért. Könyörgünk azokért, akik talán az elmúlt hetekben, napokban vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy a te vigasztalásod járja át az ő szívüket, hogy hihessék, hogy tudhassák, hogy az élet nem ér véget a halállal, hogy te örök életet készítesz el a számunkra. És azért könyörgünk, Atyánk, hogy megtaláljuk azokat a módokat, lehetőségeket ezekben a napokban és hetekben, ahogy oda tudunk figyelni egymást. Segíts bennünket a szeretettel, törődéssel odafordulni felé. Így könyörgünk, hogy marad gyülekezetünk őriző pásztora bennünket, attól, hogy tudjuk mindig, hogy rád számíthatunk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Együtt is imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Dörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomunkban még egyszer, illetve azokat, akik felvételről vagy élőben hallgatják Isten tiszteletünket. Tudjuk azt, hogy egy közösség vagyunk, és nem azért vagyunk egy közösség, mert egy épületben vagyunk éppen, hanem azért, mert egy Atyának vagyunk gyermekei, és lélek által vagyunk egy családtagjai. Ezt ne azok se, akik talán egyedül hallgatják most egy zárt szobában ezt az Isten tiszteletet. És így maradjunk a következő hetekben is egymás iránt odafigyeléssel, törődéssel. Figyeljünk azokra, akik egyedül vannak, akik félnek, legyünk bátrak odafordulni feléjük, hívjuk fel őket, és bátorítsuk egymást ezekben a hetekben. Hirdetem azt, hogy a mai napon délután 5 órától tartunk a 45 év alattiaknak, fiatalabb családos korosztálynak istentiszteletet ugyancsak itt a templomban. Azt még nem tudom hirdetni, hogy a jövő héten hogyan, milyen formában lesznek az alkalmaink, mármint az Isten tiszteleteink, szinte napról napra változik a helyzet. Kérem ezért a testvéreket, hogy kövessék nyomon a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon az aktuális hirdetéseket, hogy mindig tudják azt, hogy mire lehet számítani. De reményeink szerint jövő héten 10 órától ugyancsak Isten tisztelet lesz, amelyet élőben is közvetíteni fogunk. Hirdetem ellenben, hogy hétközi alkalmaink elmaradnak, vagy pedig online próbálunk egymással a kapcsolatot tartani. Hétfőn az énekkar, aztán kedden a varrókör, és így tovább a bibliaórákat is most ezen a héten elhagyjuk, különösen azért is, hogy az idősebb korosztályra tekintettel legyünk, akik hétközi alkalmainkat látogatják. A hétvégén az ifjúsági alkalmak és konfirmációs alkalmak lesznek tartva, csak online értekezlet formájában, ahogyan azt ezen a hétvégén is tettük. Úgyhogy erre kérem, hogy mindenki figyeljen, illetve csoport vezetőjétől kérje az aktuális információkat. Örömmel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten, ahogy annak szem és fültanúi lett, meleltük Jenei Boglárkát, Szilágyi Zsófi és Jenei Márton gyermekét. Isten áldását kérjük a kisgyermekre, szüleire, keresztszüleire és az egész családra, és nagy szeretettel hívjuk és várjuk őket közösségébe. Szomorú szívvel hirdetem, hogy életének 90. évében elhunyt Juhász Albert, gyülekezetünk tagjának, Gémesné Juhász Anikónak, az édesapja. Isten vigasztaló szeretetét kérjük az őt gyászolóknak, búcsúztatására ma kerül sor az evangélikus templomban. Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy rendhagyó programjaink közül a konfirmandusok hétvégéjét egyelőre határozatlan ideig elhalasztjuk, illetve előre láthatóan most úgy tűnik pünkösd másodnapján lesz a konfirmáció. Reméljük addigra annyira normalizálódik a helyzet, hogy ezt a nagyobb istentiszteletet mindenféle korlátozás nélkül tudjuk már itt a templomban átélni és megélni. Kedves testvérek, ezen a héten különösen is bátorítok mindenkit arra, hogy közösen együtt imádkozzunk a vírus által érintett betegekért, áldozatokért, hozzátartozókért és a vírussal küzdő orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik csak a védekezésben szolgálnak, és azért, hogy egyházunk és országunk, városunk vezetői bölcs döntéseket tudjanak meghozni. Átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk ilyen rendkívüli körülmények között, de szeretettel várjuk őket a normalizált állapotban is. A koronavírus járványra tekintettel kérjük a testvéreket, hogy a templom ajtóba a lelkésszel a köszöntést azt valahogy készszolgás mellézésével oldják meg, tehát erre ugye többféle módszer van, hogy ilyen módszer, meg ilyen módszer, meg ilyen módszer. Hát és egymással is ugyanígy tartsuk a kapcsolatot, hogy amennyire lehet ezeket a minimális védelmi dolgokat, fizikai egy métert, ezt tartsuk meg, akkor tartsunk egy kis távolságot egymástól. Mint már nagy tisztelt úr mondta, tehát kérjük a testvéreket, hogy a feltámadás.hu honlapot figyeljék, ahol az aktuális híreket folyamatosan föltüntetjük, és itt lesz, illetve van is már közvetítés, illívumban nagyon sok ikehírt, úgyhogy aki majd most így van szabad ideje, az vállaló igényhirdetések között. Javasoljuk, hogy az óvodába adják le a jelentkezést, akik szeptembertől szeretnének az újba jönni, mert a családokkal ott is azért a felvételt meg kell tenni. Azt kérjük, hogy az óvodába csak azokat a gyerekeket hozzák, akiknek az elhelyezését nem tudják máshogy megoldani. A óvodai honlapról lehet tölteni a megfelelő kérvényt, amit automatikusan is fogunk fogadni. Az iskolába jelentkezés már lezárult. Ugye az iskolák, mint ahogy azt talán mindenki tudja, online oktatásra állnak át, digitális oktatásra. Ez a mi iskolánkban is így történik. A felvételi eredményekről pedig a hónap végéig lesz értesítésünk. A gimnáziumi felvételi eredményeket, azokat pedig ezen a héten már közölni fogjuk. De gondoljunk arra, hogy a gyülekezeti táborunk az remélhetőleg már a járvány utánra, augusztus 26-a közöttre kerül, tehát akkor már most azért lehet erre készülni, mikor személyesen is együtt lehetünk, illetve az adóbevallást is közbe ki kell tölteni, és kérjük a testvéreket, hogy a alapítványunkra, illetve egyházunknak utaljanak 1-1%-ot, és buzdítsák erre az ismerősöket is, hiszen körülbelül a nyilatkozatok felét azt nem töltik ki az emberek, és fontos, hogy a nyugdíjasok is, vagy aki nem nulla adót fizet, az is a egyházunk javára tegyen rendelkezést, mert ezek a szándékok is megjelennek utána majd a felosztásban. A gyülekezeti táborba kisjövedelmi és nagycsaládos testvéreket szeretnénk támogatni, hiszen sokan nem tudják kifizetni a teljes árat, és kérjük közösség egységét, ezzel is fejezzük ki, tehát akár lehet utalni a gyülekezeti számlaszám. A helyzet azzal, hogy a Paniton ugye egyrészt templomépítést építenek, másrészt viszont egy személyes tragédia történt, egy 22 éves családfenntartó fiút nagy feszültségű áramütés érte, mindkét lábát amputálták, az ő támogatására is folytatjuk a gyűjtést, a presbitérium határozata alapján már egy összeget át is utaltunk, hogy egy hát gondoljunk erre így, hogy vannak, akik adoznak, mint mi, és támogassuk őket. Köszönöm.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük előbb záró énekünket, majd fennállva a himnuszt, és utána pedig fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a 298. már megkezdett dicséretünk, 2., 3., 4. és 5.
Thank you.
Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.